prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Emőt Pál.
Köszöntöm a hallgatókat. Műsorunk első részében a magyar privátbanki piac helyzetét elemezzük Parádi Varga Tamással, az SPB befektetési ZRT vezérigazgatójával, míg a második részben egy fontos befektetési eszköz a kötvény került terítékre. Erről Kalapos Csabát, az SPB vezető privátbankárát kérdezem majd. Tehát első vendégünk Parádi Varga Tamás, az SPB befektetési ZRT vezérigazgatója, akit köszöntök itt a stúdióban.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Kezdjük azzal, hogyan változott, ha egyáltalán változott az ügyfelek befektetési stratégiája a pandémia alatt. Látva a részvénypiaci rallit, vajon a kötvénybefektetések mellett mennyire lettek népszerűek a részvények, és ez hogyan igazodik az SPB filozófiájához?
Hát alapvetően a pandémia azért tényleges hatással volt a befektetési szokásoknak a megváltozására, több okból adódóan. Egyrészt ugye a jövedelmi viszonyok érdemben nem változtak, tehát az látszik egyébként, hogy a lakossági megtakarítások mértéke folyamatosan növekedett. Másrészt ugye a felhalmozásnak volt egy olyan összetevője is, hogy viszonylag a részleges vagy akár teljes lezárásból adódóan a fogyasztás hát mindenféleképpen csorbát szenvedett, tehát ez is erősítette a megtakarításoknak a felhalmozódását. Harmadrészt pedig azt se felejtsük el, hogy azért a pandémiának van egy olyan hatása, amikor az emberek ténylegesen elkezdenek tartalékolni. Tehát ez mind-mind a megtakarítási hajlandóságnak az erősödéséhez vezetett. Ez látszik egyébként az államkötvények értékesítésénél, de látszik egyébként a tőzsdei részvények forgalmában, illetve a magyarországi befektetési alapok állományának a növekedésében is. Tehát egyértelműen azt lehet mondani, hogy a lakossági megtakarítások minden szegmensben nőttek, és egyébként a pandémia egy viszonylag jó lehetőséget is adott arra, hogy alacsonyabb árszinten a háztartások akár a részvények oldalán is beszálljanak, és ez láthatóan meg is valósult.
Na igen, a kérdésem második fele ugye a részvényekre vonatkozott, hogy mennyire illik ez az SPB befektetési stratégiájához, amely közismert inkább a biztonságosabb kötvényeket helyezi előtérbe.
Így van, tehát az SPB az alapvetően egy konzervatív intézmény Magyarországon. A konzervativizmus viszont nem azt jelenti, hogy csak és kizárólag kötvényekkel foglalkozunk, tehát ugyanúgy foglalkozunk ETF-ekkel, befektetési alapokkal és részvényekkel is, szerte a világon. A konzervativizmus inkább abban leledzik, hogy az azonnali termékeken túl nem foglalkozunk opciókkal, derivatívákkal, határidős devizatranszakciókkal, de minden, ami ez alatt van és az azonnali piacokon elérhető, azzal igen. Tehát nálunk például a portfóliók a mai napig azért kötvény túlsúlyosak, de egyértelműen az összportfólión belül a részvényeknek vagy ETF-eknek az aránya az majdnem 10% ponttal emelkedett a pandémia időszakában.
Van egy másik kérdés is, hogy miután láthatóan pont a pandémia, illetve az újranyitás miatt a magyar infláció emelkedik. Tapasztalható-e, hogy az ügyfelek úgy érzik, hogy inkább devizában kell megtakarítani, mivel akkor ugye az inflációt meg lehet próbálni kiegyensúlyozni, vagy meg lehet próbálni kompenzálni.
Ez az SPB szempontjából egy eléggé speciális vagy érdekes helyzet, ugyanis az alapítás óta az SPB-nek az a stratégiai célkitűzése, hogy hazai független privátbanki szolgáltatóként a magyar ügyfeleknek globális befektetési lehetőségeket nyújtson. Tehát ebből a szempontból egy SPB-ben meglévő portfólió már korábban is 80-85%-ban nem forint alapú befektetéseket tartalmazott, jellemzően euró vagy dollár alapon fektetünk be az ügyfeleinknek bárhol a világon.
És változott, az arányok változtak az elmúlt egy évben?
Én azt mondanám, hogy a forint oldal az semmiképpen sem erősödött az elmúlt időszakban, inkább a devizán belül volt egyfajta átcsoportosítás, leginkább úgy, hogy az euró oldalról az ügyfelek elmozdultak a dollárnak az irányába, tehát a dollár az most már nagyobb arányt képvisel a portfólión belül, mint bármikor korábban.
Maradva a járványnál, jöttek-e új ügyfelek? És ha igen, milyen körből, illetve morzsolódtak le ügyfelek 2020-ban, 2021 elején?
Érdekes, hogy a privátbanki biznisz azért az alapvetően egy hosszú távú bizalomra épülő ügyfél és privátbankári kapcsolatra épül, tehát a lemorzsolódás bármilyen pandémiás környezetben nem jellemző. A privátbanki ügyfelek egy nagyon-nagyon tudatos ügyfélkör, akik ugyanúgy tudják értékelni a konzervatív hozamot, mint ahogy tudják tolerálni az átmeneti negatív eredményt, mert a pandémiának van azért a piacokra egy nagyon erős korrekciós hatása, vagy volt a piacokra egy nagyon erős korrekciós hatása.
Tehát nem a részvényeknél mindenképpen, a kötvényeknél is?
A kötvényeknél én azt gondolom, hogy 2020 márciusában igen, a kötvényeket is megütötték, illetve a szabályzói hatások azért, vagy a szabályzói döntések azért a kötvénypiacokat sem hagyták érintetlenül, viszont teljesen jól láthatóan a 2020-as pandémiás időszakra a jegybankok, kormányzatok sokkal integráltabb és egyébként kellő időben kellő döntést hoztak ahhoz, hogy a piacoknak a transzparenciáját és a stabilitását biztosítsák. Tehát itt nem arról volt szó, mint ami a 2008-as válságnál megfigyelhető volt, hanem én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon komoly piaci beavatkozás zajlott a jegybankok, illetve a kormányzatok részéről.
Ha már említette, ugye, hogy esetleg milyen következményei voltak a pandémiának, milyen hozammal, milyen benchmarkkal sikerült 2020-at zárni az HPB-nek? Nem mondom, hogy az elmúlt egy évet, bár igazán az lenne a jó, és én mindig, amikor gazdasági mutatókat kérdezek, akkor mindig 19-et venném alapul, nem tudom, hogy jól gondolom-e.
Hát a 19 az mindenféleképpen egy...
bázis.
De ez egy nagyon-nagyon kiemelkedő év volt, mert hogyha visszaemlékszünk, akkor a tőzsdék mondjuk 2018 évvégén mély ponton zártak, tehát nagyon-nagyon alacsony volt a bázis, ahonnan 2019-ben indultunk, ezért a 2019-es hozamok tényleg kimagaslók voltak, 8-10-12% környékén euróban vagy dollárban. A 2020 az ebből a szempontból egy más képet mutat, mert ugye az év elején még a pandémia előtt robogott a gazdaság, majd volt benne egy nagyon-nagyon éles korrekció márciusban, viszont az az érdekessége megmaradt, hogy a befektetők legnagyobb része ezt nem tragédiaként fogta fel, hanem újabb és újabb pozíciók nyitási lehetőségeként. Tehát a tőzsdei esés...
Na jó, de csak azt tudott újabb pozíciót nyitni, akinek volt készpénze, vagy volt készpénz állománya, mert ugye ha el akarta adni a meglévő eszközeit, akkor azt nem tudta jó áron eladni?
Igaz, viszont ugye mi alapvetően private és prémium ügyfelekkel foglalkozunk, tehát bőven elég tartalékuk volt ahhoz, hogy újabb pozíciókat tudjanak felvenni. Emiatt voltak ugye magasabb bekerülések, és voltak alacsonyabb bekerülések, tehát a 2020-as év az nagyjából a dollár és euró benchmarkok szempontjából ilyen 5-7% környékén tudtuk zárni. Ez dollár és euró alapkamatokat figyelembe véve azért azt gondolom, hogy figyelemre méltó eredmény mindenféleképpen.
Próbáljunk egy kicsit szélesebb körben gondolkodni. Régiós összehasonlításban hol tart a magyar privátbanki piac jelenleg 2020 vagy 2021-ben? Körülbelül milyen átlagos összeget helyeznek el Magyarországon a privátbanki ügyfelek, és körülbelül a régióban, illetve Nyugat-Európában körülbelül hogy áll ez a helyzet?
Hát a nyugat-európai limitektől még mindig elmaradunk, tehát Nyugat-Európában nagyjából ugye az 1 millió euró az, ami nyitó limitként szolgál a private banking üzletágaknál, vagy privát banki szolgáltatóknál. A közép-európai régió tekintetében szerintem egyáltalán nincsen Magyarország most már elmaradva. Itt nagyjából konszenzusos alapon azt lehet mondani, hogy a privát banki vagy kiemelt privát banki szolgáltatások ilyen 100 millió forinttól vehetők igénybe, és van értelemszerűen egy további piaci szegmentáció, amiről korábban ugye sokkal kevesebbet hallottunk a prémium oldal, tehát összességében azt tudjuk mondani, hogy igen, komolyan elkezdett diverzifikálódni vagy szegmentálódni a piac, ami korábban homogénnek tűnt, a privátbanki nyitó limitek tolódnak fölfelé, de megjelent még egy olyan vagyonos ügyfélréteg, amelyik leginkább a high net worth individuals kategóriát tudja megtestesíteni, akik a bérből, fizetésből élők, de már megkülönböztetett figyelmet igényelnek a számlavezető bankjaik vagy pénzintézeteik részéről.
Mit jelent ez konkrétan, hogy havonta betesznek 300 ezer forintot megtakarításként?
Igen, vannak olyan intézmények, akik egyébként havi megtakarításhoz kötik a prémium szolgáltatásokat, meg vannak olyan intézmények, például mi is, mint az SPB, amelyik szintén vagyonhoz kötik, de alacsonyabb limit mentén, mint ahogy az mondjuk a private tekintetében megvalósul.
Na most, hogyha a prémium és a privátbanki ügyfélkört egy picit szétválasztjuk, akkor a elhelyezett összeg, ami az SPB-nél van, körülbelül hogy oszlik meg?
Hát mi alapvetően privátbanki szolgáltatók voltunk és vagyunk. A prémium banki szegmenst azt az elmúlt 2 évben építettük föl, tehát túlnyomó részt jelen pillanatban, mint egy 90%-ban a private banking dominálja az SPB-nek a működését, és körülbelül 10% az, ami a prémium bankingben lecsapódik, vagy megjelenik. Viszont ugye a private-nak a dinamikája az már egy beállt piac, tehát ez egy nagyon-nagyon jól régóta bevezetett és régóta növekvő torta. A prémium szegmensnek a dinamikája ettől jóval magasabb most jelen pillanatban. Nem csak az SPB-nél, inkább
világos,
azt mondom,
a beszállási pontok, ugye említette, hogy azért a privát banki kategóriában 100 milliónál kezdődnek. Prémium kategóriánál mi a helyzet?
A prémium kategóriánál most mi ugye 10 milliós limitet alkalmazunk. Hozzáteszem, hogy az SPB private oldalon sem a 100 milliót követi, hanem 40 milliótól mi már private bankingen elkezdünk foglalkozni az ügyfelekkel. Tisztában vagyunk azzal, hogy egy private banking ügyfél nem csak egy pénzintézetnél bankol, tehát ahhoz, hogy egy ügyfélnek be tudjuk mutatni, hogy mi a mi stratégiánk, igenis a limitből engednünk kell. Ezt mi úgy hívjuk általában, hogy soft limit szemlélet, tehát azért, hogy kipróbálja, hogy az SPB miben más, miben tudunk többet nyújtani más privát banki szolgáltatóknál, ahhoz bizony ki kell próbálni.
A statisztika szerint a privátbanki ügyfelek életkora Magyarországon jellemzően 50 felett van, 50 év felett van. Fiatalabb évjáratúakat hogyan lehet megszólítani, hogyan lehet beszipkázni az SPB-be?
Nagyon-nagyon jó a kérdés, és ugye nehéz is rá válaszolni, mert mindig azt mondjuk, hogy konzervatív intézmény vagyunk, de a konzervativizmus nem azt jelenti, hogy akkor kockás papíron és kőbaltával, tehát azért én azt gondolom, hogy ma már bármelyik private banking intézménynek igenis jelen kell lenni a social médiában, beszéljünk akár a Twitterről, akár a Facebookról, és hát az SPB is kezd megjelenni. Ez az egyik összetevő. A másik, hogy emellett olyan technikai, technológiai fejlesztéseket kell végrehajtanunk, amivel meg tudjuk szólítani a fiatalabb generációt. Most azt hiszem, hogy elsőként kijöttünk egy olyan privát banki mobil applikációval, amit MySPB néven illetünk, és ennek elég nagy a sikere, és elég jó visszajelzéseket kapunk pont a fiatalabb ügyfélkörből. A harmadik összetevő pedig hát nyilván nem véletlen, hogy a private mellett egy prémium szegmenssel is elindulunk, hiszen az a fiatal feltörekvő generáció, amelyik most a prémiumba be tud lépni, idővel reméljük, hogy private ügyfélé fog válni.
Ez a generáció, de nem csak ez a generáció, hanem az ügyfelek nagy része nyilván szeretne tanulni, jobban megismerni a befektetések lényegét, a befektetések know-how-ját. Vajon hogyan lehet jobbá tenni az edukációt? Azért ez a kérdés nem csak az SPB-nél fontos, gondolom az egész magyar privátbanki vagy prémiumbanki piacnál. Szerintem nem eleget tudnak a magyar befektetők arról, hogy mit hogyan kellene csinálni, hogyan kellene nekik maguknak is mozogniuk a piacon.
Ezt többféleképpen lehet a kérdést megközelíteni. Egyrészt ugye a kollégáim rendszeresen szakcikkeket publikálnak gazdasági napilapokban, azért, hogy miről, mit gondolunk, és miért gondoljuk azt az adott szektorral, vagy értékpapírral kapcsolatban, de ez önmagában nem elég, mert akkor csak bemutatjuk, hogy mi alapján értékelünk be egy bizonyos, vagy egy adott befektetést. Abban tökéletesen egyetértünk, hogy az egész szektornak az edukációja az egy nagyon-nagyon fontos történet, és én azt gondolom, hogy az SPB a stratégiájából, illetve az üzleti filozófiájából adódóan is mindig törekedett erre. Amit például mondjuk a pandémia nekünk lehetőség adott, az az, hogy nem voltunk korábban hozzászokva ahhoz, hogy online meetingeket tartsunk akár ügyfelekkel. Én azt gondolom, hogy edukációs jelleggel mindenféleképpen érdemes olyan találkozókat tartani, amikor az elemzőkkel közvetlenül tudnak beszélgetni. Amikor olyan alapvető kérdésekről, hogy mit jelent a GDP, mi az összetevő, mi alapján határozhatjuk meg a költségvetés, mi alapján határozhatunk meg egy értékpapírban kockázatokat, alapvető kérdéseket akár online módon is ma már azért mindenféleképpen meg tudunk vitatni.
És úgy érzi, hogy az ügyfelek azok hajlandók tanulni?
Az az érdekesség, hogy amikor egy ügyfél private banking ügyfél lesz, akkor az azt jelenti, hogy egy olyan jelentős vagyonnal rendelkezik, amit ő bármilyen gazdasági tevékenység kapcsán felhalmozott. Tehát a tudás, a tapasztalat igenis benne megvan. És egyébként sikereket ért el az életben. Ezt a legtöbb ügyfél csak úgy tudja megcsinálni, hogy a kíváncsiság, a tanulni vágyás, a tapasztalatok szerzése iránti vágy benne van. Ergo tanulni is akar. Vannak mindig olyan, a saját területükön olyan eredményeket tudtak felmutatni, hozzáteszem, ebből sokszor mi is tanulunk. Tehát aki mondjuk nanotechnológiával foglalkozott az elmúlt 10-15 évben, biztos vagyok benne, hogy sokkal többet tud a nanotechnológiáról, mint amit mi. De ezt a tudást ő is megosztja velünk, és azt keresi, hogy ezt hogy tudja befektetésekre áttransformálni. A mi feladatunk, hogy erre szakmai, autentikus választ adjunk.
Most olyan kérdést teszek fel, amire nem biztos, hogy tud válaszolni. Ugyanez a folyamat zajlik a Bitcoin esetében is?
Nagyon nehéz a kérdés, mert igazat megvalva a Bitcoinnak a működését még a mai napig nem látom át teljes mértékben, de az a kontroll az bennem van, hogyha valamilyen terméknek vagy szakterületnek a működését nem látom át, akkor azt én személy szerint nem fogom ajánlani ügyfeleknek. De erre hála Istennek megvannak azok az elemzők, és megvannak azok a privát bankárok, akiknek viszont kötelességük beleásni magukat az eltérő szakterületekbe.
Az SPV-n belül is megvannak?
Persze, természetesen mindenkinek megvan a saját érdeklődéséből adódó szakterülete, amiben én azt gondolom, hogy professzionális.
És ajánlják is egyébként a Bitcoin különböző részeit az ügyfeleknek?
A Bitcoint önmagában mi nem ajánljuk, viszont ugye most már Európában is regisztrációra került, ha jól emlékszem, az első olyan UCITS befektetési alap, amelyik egyébként Bitcoinnal foglalkozik. Ez miért fontos nekem? Ez azért fontos az SPB oldaláról, mert mi csak olyan befektetési instrumentumokkal foglalkozunk, amelyek a standard nemzetközi elszámolási rendszerek mentén elszámolhatók, van napi árjegyzése, van kellő napi likviditása ahhoz, hogy egyáltalán ügyfélnek kimerjem ajánlani. Ez egy konzervatív szemlélet, de nem jelenti azt, hogy nem fogok foglalkozni Bitcoinnal.
Az SPB ügyfelei általában ugye külföldi befektetéseket keresnek. Egyébként, ahogy az előbb elmondta, hogy ugye a vállalkozók a saját területükön vállalnak kockázatot, és amikor elmennek egy SPB-hez, akkor a kevésbé kockázatos befektetéseket nézik, mert esetleg nem akarnak azzal minden nap foglalkozni. Azért mégis érdekel, hogy mely szektorok, iparágak lehetnek most jó, iparágaknál lehetnek most jó beszállási lehetőségek mondjuk 2021 őszén, amikor azért a piac, hogy úgy mondjam, túlvetnek látszik, legalábbis a részvénypiac.
Nagyon-nagyon nehéz egyébként szerintem ebből most kiemelni, de az már teljesen egyértelműen látszik, hogy amit néhány évvel ezelőtt elkezdtek komolyan mondogatni, hogy az ESG a mindennapjaink részévé fog válni, azért az azt gondolom, hogy ma már látszik.
Az ESG-t egy kicsit
az environment,
bőre fejtsek.
Hát igen, ez az environmental social governance, tehát ugye ez abból adódik, hogy azoknak a vállalatoknak és azoknak a szektoroknak a papírjait próbálja az ember előnyben részesíteni, amelyek igenis komoly lépéseket tesznek a fenntartható fejlődésnek a megvalósításáért, és ez egy nagyon-nagyon tudatos befektetői gondolkodás.
Például az olajrészvényeket, vagy pedig az olajkötvényeket kevésbé szeretik az ügyfelek, mint például a zöld kötvényt?
Én azt gondolom, hogy ez kezd átmenni a köztudatba.
Tehát ilyen tudati fordulat?
Van egy olyan célcsoport, van egy olyan csoport, amelyik ennek alapján már keres. Hozzáteszem egyébként, nézzük meg mondjuk a Magyar Olajvállalatnak a portfólióját, tehát ők is igen tesznek erőfeszítéseket abba az irányba, hogy minél jobban kezdjenek kizöldülni. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy csak abba fektetek, amiről tudom, hogy ESG, hanem azt is figyelem, hogy egy adott vállalatnak, vagy egy vállalatcsoportnak az evolúciója találkozik-e azzal a saját befektetési elképzelésemmel, ami egyébként a fenntartható fejlődéshez kapcsolható.
Köszönöm szépen Parádi Varga Tamásnak, az SPB vezérigazgatójának az interjút, remélem máskor is jön.
Köszönöm, hogy itt lehet.